Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Istennek szent lelke, szállj re most mireánk, és vezess el bennünket a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom úgy, amint az írva található Lukács evangéliumának 15. részében a 11-től a 32-ig terjedő versekben. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának, atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, s ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. S útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt, a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának, látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, és te soha sem adtál nekem, még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Ámen. Isten tegye áldottá az ő igéjét minnyájunknak lelki épülésére, hogy életünk eseményei között ma is megtalálhassuk újból Istennek tiszta örömét, ezért gyertek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálával van telve a szívünk, hogy te ezen a délelőttön is elünk siettél és segítettél bennünket abba, hogy megérkezzünk most ide te hozzád a te templomodba. Köszönjük, Urunk, hogy a te szereteted mérhetetlen, és sokkal nagyobb annál, mint amit most is el tudunk képzelni a te megváltó szeretetedről. Köszönjük, Urunk, hogy van utad, hogy készíted a veled való együttlétet, a közösséget. Hálát adunk igédért, amelyet elkészítettél a számunkra, és mindent köszönünk, Urunk, amin eddig átment az életünk, mert ezeken keresztül akartál minket olyan állapotba hozni, hogy meghallhassuk és befogadhassuk a te szavadat. Köszönjük, Urunk, hogy nem megítélni akarsz, hanem magadhoz ölelni, nem kitiltani a veled való közösségből, hanem bevenni a veled való közösségbe. Köszönjük, hogy nem megfosztani akarsz bennünket, bármitől is, ami a miénk, hanem ajándékokat készítettél el számunkra ma is, a te örömödet, mert ma is kérleled a mi szívünket, örülj velem, örülnöd kellene, hogy Isten jelen van. Ó, Úrunk, kérünk téged életeseményeink között is, amelyet személyesen átélünk, könyörgünk-e világra való tekintettel, amely vérontásoktól, időjárási szélsőségektől szenved, kérünk, Urunk, hogy ragyogtasd fel a te örömödet, azt az örömöt, Urunk, amely a te megbocsájtó szeretetedből s a veled való élő közösségből fakad. Így könyörgünk, vigasztald meg a bánkódó szíveket, légy gyógyítója a betegeknek, s Urunk, hálát adunk azért is, mikor imádságainkat meghallgatod, s a betegeket felgyógyítod. Köszönjük, Urunk, a te kegyelmedet, hogy igéd által tudod növelni a mi hitünket. Kérünk hát, Urunk, hogy szólj hozzánk, mert vágyakozunk befogadni, meghallani a te hangodat. Adj nekünk erőt, Urunk, hogy mindent le tudjunk tenni a te kezedbe, és el tudjuk fogadni azt a szeretetet, amely nyomán öröm és békesség fakad az életünkbe. Jöv el, teremtő Szentlélek! Ó, várunk, Urunk, kérünk, hogy szólj hozzánk, és áld meg Isten tiszteletünket Jézus nevéért. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található Lukács evangéliumának 15. részének az első 7 versében, majd pedig a 31. és 32. versekben. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, s nem megye addig az elveszett után, amíg meg nem találja? S ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben, egyetlen megtérő bűnösöm, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kedves testvérek, amint az ember készülődik egy szolgálatra is, beletekint, mint egy tükörbe az Isten igéjébe, és az ember tájékozódik, és halljuk minden nap az információkat és az újabb-újabb eseményeket, úgy összeszorult a szívem, hogy egy olyan igei felszólítást a gyülekezet elé hozni, amely arról szól, neked pedig örülnöd kellene, mennyire nehéz elmondani, megérteni, elfogadni, gyakorolni. Ha kinézünk a világba, az elmúlt héten is olyan események történtek, elég, hogyha a nidzai vérontásra gondolunk, vagy a törökországi pucskísérletre, a láthatatlan emberek, sőt gyermekek estek áldozatul. Isten igéje azt mondja, hogy örülnöd kellene. Hogyan van ez? Hogyan lehet örvendezni ennyi bánat között? Aztán az ember átéli a magán életében is a próbatételeket, erőtelenségeket, betegségeket, ravataloknak a fájdalmait, és azt mondja az ige, hogy neked örülnöd kellene. Sőt, a Zsoltárok könyvétől kezdve, egészen az Új Szövetség lapjain is, ez visszhangzik felénk, örvendezzetek az erős Istennek, örvendezek az egek urában, mert erőm és énekem az Úr, örvendezek az én megváltó Istenemben. S Pál apostol nem véletlenül helyezi, a gyülekezet lelkére, örüljetek az Úrban, és azt mondja, hogy ismét mondom, örüljetek, az Úr közel. De hát hogyan válunk mi képessé örülni, akkor, ha bánatot látunk, ha nyomorúságban vagyunk, ha próbatételek vesznek minket körül? Hát, kedves testvérek, Lukács evangéliuma a négy evangélium közül hangsúlyozza a legjobban, s aláhúzza számtalan esetbe az ő evangéliumában, hogy Jézus a földre örömöt hozott. Ez nagyon fontos nekünk komolyan venni. Örömöt hozott. Már a születése alkalmával azt hirdetik az angyali seregek, örvendezzetek, mert született néktek ma a megtartó, az Úr Krisztus a Dávid városában. S aztán azok is, akik hallgatták keresztelő Jánost, és hallgatták az Úr Jézusnak is az ige hirdetését, megtapasztalták azt az óriási különbséget, hogy bár mind a ketten keresztelő János is és az Úr Jézus is megtérésre hívott, mert hogy a bűn miatt Istentől elszakadt ember megtérés nélkül nem lehet újból az Istennel közösségbe, csak a megtérése következtében. A megtérés szó, a metanoia egy nagyon fontos gondolatot hoz elénk, amely aztán a Római Levél 12. részében is tovább viszi ezt a gondolatot. Az Isten felé fordulás azt jelenti, hogy ne igazodjatok ehhez a világhoz. Nem ennek a világ érának, álljonnak, a bölcsességéhez kell igazítani a keresztjén embernek az élet vitelét. Nem ennek a világrendnek a közérzetéhez kell igazítanunk a mi lelkünket, gondolatainkat, érzékeléseinket, hanem változzatok el a ti elméteknek a megújulásával. Az elme megújulása alatt érti a levél tartalma, az üzenete, hogy az elme jelenti a vélekedést, jelenti a döntéshozatalt, jelenti mindazt, amit az ember gondol valamiről. Mindezt a vélekedéseteket, érzületeteket, gondolatmeneteket úgy próbáljátok meg, azt mondja az Úr, hogy megismerjétek, hogy mi az Isten akarata, mi az, amit az Isten akar. És amikor az Úr Jézus szól, akkor azt mondja, hogy én azért jöttem, és azt akarom, hogy a ti örömötök teljessé legyen. Isten nekünk nem olyan örömöt akar adni, ami pillanatnyi, amit a világ fiai is élvezhetnek. Nekünk nem olyan örömet akar adni az Isten, ami ezzel a világgal véget ér, hanem olyan örömöt akar adni, hogy egy evangéliumi ének is mondja, mint a forrás, ami kiapadhatatlan, amely buzog, ami minden életkörülmény között mégis öröm, mindig öröm, ami el nem múlik, mert Istenből fakad. Mi is tehát az öröm? Keresztelő János, amikor megtérésre hívott, akkor az ő ige hirdetésének a középpontjában az ítélet közelsége volt, térjetek meg, mert a fejsze már a fák gyökerére vettetett, s ha nem tértek meg, akkor elvesztek. Hát ebben a híradásban nem sok örömhír van, inkább félelem járja át az ember lelkét, pedig igaza volt keresztelő Jánosnak. Az Úr Jézus mit hirdet? Azt hirdette, milyen nagy dolog az Atyával való találkozás, az Atya megbocsátó szeretetének, kegyelmének az átélése, hogy mondja Jézus, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, megvagytok terhelve, megnyugvást adok a lelketeknek. És aztán hallunk az evangéliumokban, hogy milyen nagy dolog a gyógyulás öröme, amikor a vakon született meggyógyul, és elsőként az ő gyógyítóját látja meg, örült az ő szíve. Aztán találhatjuk itt a 15. részben Lukács evangéliumában sorba a megtalálás örömeit. Mit jelent, amikor ott hagyja a pásztor a 100-ból az ott lévő 99 bárányt, és azért az egyért képes elmenni. Vagy ott van a drachma, 10 drachmából 1 elgurul. Ez egy ezüst pénzecske, ennek mekkora volt az értéke, hogy a Bibliából is tudjuk, hogy egy napszámnak volt a napi díja, fizetsége. De hogy igazán megtudjuk, hogy mit ér, ahhoz meg kell látnunk, hogy egy olyan ezüst érméről van szó, ami 4 gram ezüst volt. Tehát így mindig tudhatjuk az értékét, ha ennek utána nézünk. És aztán a harmadik, amit teljes egészében fel is olvastam, a tékozló fiúnak az atyára való rátalálása. Milyen nagy dolog, hogy akár értéket veszítsünk el, akár egy emberi életet, van lehetőség a megtalálásra. És hogy mi a mi életünk örömének igazi mozgató rugója, mi kéne, hogy legyen? Hát azt, kedves testvérek, hogy megtalálásról csak ott lehet beszélni, ahol valaki lámpást gyújt, és elindul, hogy megkeresse, ami elveszett. Innen kéne, hogy táplálkozzon a mi örömünk, hogy Isten meggyújtotta a világ világosságát számunkra, elküldte az ő egyszülött fiát ebbe a világba, hogy elhozza a valódi, igazi örömöt a síralom völgyébe, és hogy eljöjjön, megkeresse és megmentse, megtartsa mindazt, ami elveszett. Hát, kedves testvérek, egy bárányért elindulni, otthagyni 99-et, hát milyen dolog ez? Hát ki venné észre, hogy 100-ból 1 elcsatangolt? Hát a jó pásztor. Tudjuk, hogy minden áldott este az akol előtt a pásztor a botja alatt engedte be a báránykákat. Leellenőrizte mindegyiket, nincs-e bogáncs a bundájába, töv is a lábába. Mindig számadással voltak, hogy hány bárány van, és a 100-ból 99 megvan, de azok már megvannak, jó helyen vannak, de az egy ki tudja, merre lehet. Meghalhat, belehalhat az ő távolság tartásába, az ő tékozlásába, és elindul a jó pásztor. És a megtalálás történeteinek az az öröme, hogy amikor megtalálja a jó pásztor a bárányt, az asszony a drakmát, és az atya a tékozló fiút, akkor összehívja a szeretteit, a szomszédait, és azt mondja, örüljetek velem együtt. Isten szeretne minket bevonni a vele való közösségbe, szeretne bevonni az ő örömébe, s ehelyett sokszor mit talál az életünkbe? Bánatot, könnyet, vigasztalhatatlan lelki állapotokat, vagy bosszúságot, mint az idősebb fiú lelkébe, pedig az is ott volt az atyai házban. Hát ez a tékozló fiú egyszer csak úgy gondolja, kedves testvérek, hogy elég az atya fennhatóságából, és jól tudjuk, hogy a korabeli szokásjog szerint, ha egy fiú kikérte a vagyonból a ráeső részt, azzal az apja halálát kívánta. De bátran megteszi, add ki a vagyonból a rámeső részt. Ez az összvagyonnak az 1/3 jelentette. És hát nem azért kérte el, hogy ő egy idegen, távoli vidéken új egzisztenciát alapítson, nem azért, hogy egy házat építsen magának, és ott egy családot alapítson, hanem, kedves testvérek, pusztán azért, hogy elengedje magát, és az legyen, amit ő akar végre, és eltékozolta a vagyonát. Eltékozolta. Tehát ebből is megértjük, mi az atyai háznak az értelme. Nem azért van nekünk atyai házunk, nem azért van nekünk Istenünk, mert meg akar minket rabolni a szabadságunktól, hanem azért, hogy amink van, azzal jól tudjunk gazdálkodni. Mi is sokszor odaállunk az Isten elé is, bizony sokszor imádságainkban is feltárjuk azt, hogy Uram, add ki azt, ami az enyém, mert ez nekem jár. Hányszor állunk így az Úr előtt, hogy Uram, én úgy gondolom, hogy ez már nekem jár, hogy ez már itt az ideje, hogy az enyém legyen, hogy megkapjam, ez jár nekem, Uram. És aztán az Isten meg is adja, aztán elmegyünk, és mivé lesz, amikor Isten nélkül vesszük magunkhoz a just, eltékozoljuk, és összetörve megyünk az Isten elé, Uram, elveszett, összetört, ellopták, kifosztottak. Egy szóval abban a lelki állapotban állunk sokszor az Úr előtt, amiben ez a tékozló fiú is lesz majd nélkülözött. Hát tudjuk, hogy barátok mindenütt vannak, ahol sok pénz van, és valóban minden fölösleges, általunk fölösleges dolognak ítélt eseményre szórta szét az egész vagyonát ez a tékozló fiú. És aztán, amikor már elég mélyre süllyedt, annyira mélyre, hogy a pogányságnak a legmélyebb bugyraiba süllyed le, és már a disznók eledelét is megenné, de nem jutott neki, már abból sem jutott neki, ez a legnagyobb mélység, és magába száll. A magába szállás egy dolog hozza létre, a katalizátor nélkülözni kezdett. Nélkülözni. Hát nem mindnyájan úgy jövünk ide. Valamit, valakit nélkülözünk. És aztán talpra állít, szomjassá tesz, és elindulok az atya felé. Ez a tékozló fiú még ekkor sem tudta, hogy Isten, az atya mennyire szereti őt, kedves testvérek, még amikor magába száll, amikor tisztán látja, hogy ő vétkezett az ég ellen és az atya ellen, azt is tisztán látja, hogy nem méltó többé arra, hogy az atya fia legyen, csupán béresei közül egynek, egy szolgának vegye vissza az atya. Tisztán látja az erő viszonyokat, de még így sem látja, mennyire szereti őt az atya, hanem amikor már közel jár, gyönyörű az evangélium híradása, ugyanazok a szavak ismétlődnek meg, mint az irgalmas samaritánus történetében. Meglátta az atya. Ez azt jelenti, hogy várta. Várta a megjelenését. Várta, hogy egyszer az úton megjelenik az ő fia. Meglátta, megszánta, eléje sietett. Hát kedves testvérek, olyat, hogy egy keleti ember, egy tekintélyes apa oda szaladjon a fiához, ez elképzelhetetlen volt, ő hozzá szaladtak. Nem ő szaladt az őt kifosztó gyermekéhez, és ez az atya a fiú elé szalad, magához öleli, mély nagy szerelmével, és csak azután tud megszólalni a fiú. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok immár méltó, hogy a fiadnak nevezz, csak tégy engem egynek a te szolgáid közül, a te béreseid közül. És az atya, mintha nem hallana semmit, már is mondja a szolgádnak, jöjjetek hozzátok a gyűrűt az ujjára. Ez a fiúvá visszafogadásnak volt a jogi processusa. Hozzátok rá a gyönyörű ruhát, lábára a sarut. Ez a teljes beiktatás a vagyomba, az atyai házba, a legbensőbb közösségbe. És amikor mindez megvan, akkor az atya a tulkot, tehát nem azt jelenti, hogy volt neki 10 is, hanem azt az egyet, ami volt. Még azzal is megfejeli az eltékozolt vagyont, és azt is levágattatja, mert azt mondja, hogy az én fiam meghalt. Hát nem tudott életjeleket adni, hát volt benne szeretet, volt benne irgalom. Együtt tudott gondolkodni velem az atyával? Nem. Meghalt, és elment. De most az én fiam feltámadt. Itt van, együtt érez velem. Egy hullám hosszon vagyunk, közösségbe vagyunk. Az én fiam meghalt és feltámadott. És kedves testvérek, mikor jön az idősebbik gyermek, ez eltűnik, hogy nagy a lárma, nagy a vigalom. És megkérdezi a szolgáktól, hogy ez miért van. És elmondják, hogy a te testvéred megjött. És most nagy vigasság van, fogadás. Mondhatnánk, hogy svédasztal, mondhatnánk mindent mai nyelveinken. A lényeg az, hogy az atya kitesz magáért, mert a fiát visszakapta, és örvendezik. És ez az idősebb gyermek nem akar bemenni az atyai házba. Nem akar együtt örülni az atyával és a testvérével. Nem akar azon a hullámhosszon lenni, ahogyan az atya gondolkodik. És itt nekünk is el kell gondolkodnunk, Sem véletlenül mondta az Úr Jézus ezt a farizeusoknak és írás tudóknak, az ő jelen létükben ezt a példázatot, mert hogy tudni illik, a vámszedők és a paráznák igyekeztek, iparkodtak Jézus közelségébe, halló távolságon belül lenni, hogy hallják Jézus beszédét, és ragaszkodtak Jézushoz, mert ő közösséget vállalt velük, nem szabott feltételeket, elfogadta őket bűnösön. A farizeusok pedig feltételeket szabtak. Ők is tettek azért, hogy a megtérést hirdessék a maguk módján, de a farizeusok kegyetlenül követeltek életmódváltozást, vezeklést, bizonyos lemondásokat, és amikor ezt valaki meg tudta tenni, és jól látható módon fel tudta mutatni, hogy én megváltoztam, na akkor vállaltak vele közösséget. Jézus pedig mit néz, amikor ránk tekint? Mit kell, hogy adjak a bűnösnek azért, hogy talpra álljon? És ha a legtöbbet kell adni, önmagát, akkor azt is odaadta. Azért, hogy talpra álljunk, azért, hogy Istennel közösségbe lehessünk. Van öröm, kedves testvérek, mégpedig ez mégis öröm, akkor is, ha fáj valami. Már is öröm, mert ott van még a szívembe talán a gyász, a fájdalom, a gond, de Isten én elém is elém siet. Ó, hogy oszta szét magát az atya, amikor a tékozló fiú elé szalad, az idősebb báty után pedig megint csak oda megy és kérleli, fiam, te mindig velem voltál, mindenem a tiéd. És a görög szöveg még jobban hangsúlyozza ezt, minden, ami az enyém, és aki én vagyok. Én is a tiéd vagyok, mindenem, amim van. És az idősebbik gyermek ott lakott az atyai házba, de nem volt egy gondolaton és egy akaraton az atyával. S mennyire torzul a látása, ez a te fiad mindent eltékozolt, eltékozolta a vagyonodat. Nem, csak a vagyonból a ráeső részt, de már túloz. Még a tulkot is levágattad neki, nekem te semmit nem adtál. És az én olvasatomban talán a legfájdalmasabb, amikor elkezdi sorolni. Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg parancsodat, és te soha nem adtál még egy kecske gidát sem. Kedves testvérek, hogyha mi őszinte szívvel szolgálunk, vagy szeretetből adunk ajándékot, akkor mi azt szoktuk jegyezni, hogy kinek mit adtam. Ezen a karácsonyon ezt adtam, a következő húsvétkor azt adtam, meg szoktuk jegyezni, hogy a gyülekezetben mikor milyen szolgálatot csináltunk, de akkor ott igen nagy baj van. Ez a fiú jegyezte. Látod, hogy én mennyit szolgáltam neked? És itt a szolgálatnak a görög szava a rabszolgamunka, az szerepel itt. Neki teher volt az atyai házban a szolgálat, és nem tud együtt örülni a testvérével sem, mert számára nem testvér az ilyen, aki tékozolt, aki bűnözött. Hát, kedves testvérek, ilyen az igazi emberi identitás. Az emberek többségét tekintve, tisztelet a kivételnek, nagyon könnyen lemondanak a másik emberről, és nagyon könnyen magára hagyják, és nagyon könnyen elítélik, hogyha az megtéved, rossz útra tér, vagy bűnös életet folytat. Vajon mi minek örülünk? Az Isten ítéletének, vagy az Isten szeretetének? Jónás prófétára is gondolhatnánk, ő is az Isten ítéletét várta Ninive életének beteljesedésére, és amikor az a tök levél elfonnyad a feje fölött a nagy hőségbe, és az Istennel elkezd perelni, hogy legalább ezt hagytad volna meg nekem, ha már e között a bűnös nép között kell nekem prófétálni, Isten csak annyit kérdezte, szánod ezt a növényt? Te nem tettél érte semmit. Akkor én ne szánjam Ninivét, ne szánjam, amit én alkottam. Kedves testvérek, Isten elénk siet. És hogy van-e öröm a ravatal mellett, higgyük el, hogy van. Van. Van nagy fájdalom. És a nagy fájdalmon keresztül értjük meg az Isten jelenléte által, mit jelent, amikor Jézus azt mondja, hogy ne féljetek, ne rendüljetek bele, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van. Hát nem öröm, hogy nem semmisül meg az ember. Hát nem öröm, hogy Krisztus által van tovább. Hát nem öröm, hogy nem hajléktalan az ember, hanem van bárkánk, van gyülekezetünk, van élő Istenünk, aki utánunk nyúl, aki elénk szalad, aki megbocsátó szeretetével átölel. Kedves testvérek, ennyire szeret minket az Atya. Nagyon különös az Úr Jézusnak az a mondata, mondom néktek, hogy ugyanúgy nagyobb öröm lesz a mennyben, egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Szüksége lenne, csak szerintük nincs szükségük megtérésre, mert igazak. És az Úr Jézus nem vonja kétségbe azt, hogy Isten annak is örvendezik, hogyha valaki megtartja az ő szavát, ha megtartja az ő törvényét, és ahhoz hűségesen oda szánja az életét. De minket nem az ítélet igéje fog magához ölelni, nem egy törvény, hanem az élő Isten. És Isten ezért dolgozik ebben az órában is, hogy személyesen öleljen magához, személyesen törölje le a könnyeinket, és személyesen hirdesse meg nekünk, hogy él az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bizakodik. Kedves testvérek, lehet-e örvendezni próbatételek idején? Nem olyan régen kint voltam a temető kertjébe, és hát az elültetett virágok közül szinte semmit nem találtam. Hát nem újdonság ez a mi számunkra sajnos a temető kertjébe, de most valahogy egy kicsit jobban fájt az az igazság. És amikor úgy elszomorodtam, és láttam, szinte alig tudtam felfogni, hogy már csak a helye van ott. Egyszerű virág, nem nagy dolog, és ez csak egy virág. Fájt, én meg is könnyeztem. Egyebet nem tudok hozni, ezt is el kell vinni. Hogy lehet egy 11 éves gyereknek, meg az édesapjának a sírjáról ellopni akár egy szál virágot is? Nagyon fájt. S aztán Isten eszembe juttatta az igét, hogy amit ember szeme nem látott, és embernek füle meg sem hallott, Isten azt készítette el az őt szeretőknek, vagyis a legdrágább kincsünket senki nem veheti el, az örök életet. Hát nem nagy öröm ez, hogy ehhez senki nem férhet hozzá, ezt senki nem veheti el tőlünk. Aztán megpróbáltatások. Annak idején Helyő Csabán a Szeretet utcai általános iskolába jártam, és aztán a 8. osztályt kellett máshol járnom, mert hát a tovább tanulásnál én beírtam bátran, hogy én a Debreceni Református Gimnáziumba szeretnék tovább menni tanulni, és akkor ez nagyon rossz döntés volt bizonyos emberek szemében. És nekem nagyon fájt, amin ott keresztül kellett, hogy menjek. Mondjuk így nagy szavakkal a döntésért, az embernek a hitvallásáért. És amikor mostanában az ember ott elmegy az iskola előtt, mit látok? A római katolikus egyház fenntartásában van ez az iskola. Én olyan boldog voltam, amikor ezt először láttam, hogy abban az iskolában, ahol úgymond hátratételt szenvedtem Krisztusért, most itt Krisztus nevét helyezték középpontba. Igen, ami múló pillanatnyi szenvedésünk, igen nagy örömöt fog majd számunkra jelenteni, hogyha Istenben tudunk bizakodni. Öröm, A lélek gyümölcseinél ezt olvassuk: szeretet, öröm, békesség. Kedves testvérek, ez nagyon fontos, hogy Isten szeretetét, kegyelmét, ha megtapasztaljuk, abból fog fakadni minden nap életünkbe az ő öröme, és ez az, ami békességet fog teremteni a mi szíveinkbe. Maga Zinzendorf Miklós volt az, aki gyönyörű idézetében összegezte ezt. A kereszténység lényege nem abban áll, hogy az ember kegyes, hanem abban, hogy boldog. Kegyesek a pogányok is lehetnek, a boldogság azonban a kegyelem ajándéka, részvétel az Isten örömében. Isten tudja, hogy most is milyen állapotban vagyunk itt a templom padjába, mi az, ami fáj, mi az, ami miatt vigasztalhatatlanok vagyunk, mi az, ami megpróbál, ami elszomorít, talán járni is alig van erőnk, de ő mégis azt mondja ma az igéjében: neked örülnöd kellene. És meg kell találnunk azt, hogy miért, hát Krisztusért. És meg kell találnunk a további lépést, amit maga a Zsoltáros is mond: még ha a halál völgyében járnék is, nem félek semmi bajtól, már nincs bennem félelem, már nincs bennem aggodalom, és nincs bennem szomorúság sem, mert te, Uram, velem vagy. Ragadjuk meg ennek az élő Istennek a kezét, és ne szomorú tanítványai legyünk Krisztusnak, aki örömöt hozott a földre, hanem örvendező tanítványai. Ámen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban magasztalunk téged azért, hogy az Úr Jézus által te valóban örömöt küldtél a mi életünkbe, ebbe a látható világba. S Urunk, amikor sok fájdalmat, szenvedést, könnyet látunk ebbe a világba, akkor Urunk, arra döbben rá a szívünk, hogy ez a világ nem ismert még meg téged, hogy milyen nagy a te szereteted, a te bűnbocsátó kegyelmed. Úrunk, hadd könyörögjünk mindenek előtt, azokért az embertársainkért, testvéreinkért, akik Nizzában, vagy Törökországban, Európa, vagy a világ bármely pontján, Urunk, olyan támadást éltek át, amely testben, lélekben próbálta meg őket, s hadd könyörögjünk azokért a szülőkért is, akik a kórházakban, ezekben a pillanatokban is döbbennek rá arra, hogy gyermekük elhunyt, és hogy nincs többé. Könyörülj meg, Urunk, mindazokon az életeken, akik nagy fájdalmakat hordoznak, és akik úgy gondolják, hogy soha az életben nem tudnak már nevetni, és soha többé nem fogják tudni, mit jelent az boldognak lenni. Urunk, köszönjük, hogy a te ígédet ma a lelkünkre terheled, hogy könyörögjünk értük, hogy ne a világ boldogságát keressék, és ne a világ bölcsességéhez igazítsák az ő gondolataikat, vélekedéseiket, hanem engedd meg, Urunk, hogy téged keressenek nélkülözésük idején, és engedd meg, Urunk, hogy megtalálhassanak. Így kérünk, hogy jöjj elénk, Atyánk, és köszönjük, hogy ma is elénk jöttél ígédben, köszönjük, hogy elénk jöttél a keresztség sákramentumában, köszönjük, hogy eléje jössz a kicsinyeknek, a nagyoknak, az időseknek, kérünk, hogy áld meg személyes életeinket, családjainkat, könyörgünk egy nyári szünidőbe gyermekekért, ifjakért, felnőttekért, idősekért, könyörgünk, hogy e szélsőséges időjárásban te tartsd a kezedbe testünket, lelkünket, egészségünket, s kérünk, Urunk, hogy te légy gyógyítója testünknek is, de mindenek előtt lelkünknek és gondolatainknak. Engedd meg, Urunk, hogy mi mindig közösségbe tudjunk lenni veled. Ne legyen olyan fájdalom vagy gond, bánat, ami kiszakít, kitép bennünket a veled való örömteli közösségből. Jöjj és vigasztaló szent lelked ereje által, taníts, nevelj és formálj bennünket. Így könyörgünk, Urunk, minden keresztény testvérünkért, és könyörgünk mindazokért is, akikről már lemondtak, akik börtönökbe vannak, akiknek az élete tönkrement, Úr Jézus, kérünk, hogy öleld őket magadhoz, hogy megváltozzanak elméjük gondolkodásában. Így kérünk, mennyei édesatyánk, hogy maradj velünk, légy a betegek gyógyítója, gyászolóknak vigasztalója, gyöngéknek erősítője, szomorkodóknak vidámítója. Jézus Krisztus nevében hálát adunk, Urunk, hogy nálad van az örömnek forrása. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.